A résztvevőket a parlamentben fogadta Grósz Károly. A Budapesten tanácskozó szervezet hivatalos neve egyébként az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága. A második világháború után hozták létre. A hidegháború éveiben veszített jelentőségéből, ennek ellenére ez a szervezet maradt a kelet-nyugati gazdasági együttműködés egyetlen állandó fóruma. A Genfi székhelyi bizottság jelentősége párhuzamosan a szocialista országok reformtörekvéseivel az utóbbi időben ismét megnőtt. Elsősorban azért, mert új lehetőségek tárultak fel a kelet-nyugati kapcsolatokban. A szakemberek a következő 4 napon a gazdasági nehézségek leküzdéséről, az egyenlőtlenségek megszüntetéséről és az együttműködés új módszereiről tárgyalnak. És ehhez egy fontos megállapítás, amely a mai megnyitón hangzott el. A világ országainak a külgazdaságtól való függősége megsokszorozódott. Hazánk fizetési mérlegét például a pénzügyi világkamatai vagy az árfolyamok alakulása gyakran jobban befolyásolják, mint saját külkereskedelmi tevékenységünk.
A fiatalabb korosztály ilyen ünneplést Magyarországon még nem láthatott. Az olimpikonok köszöntése már-már népünnepébe csapott át. Vagy 10-15 ezer ember, diákoktól a nyugdíjasokig, zászlókkal, transzparensekkel, végtelen jókedvel és óriási szeretettel köszöntötte 200 olimpikonunkat, az edzőket, a vezetőket.
Fantasztikus ez a mai fogadtatás, rólam szakad a víz. Hozzá kell tennem azt is, hogy kint a Ferihegyen is már 2 nappal ezelőtt egy kisebb mértékben is, de hasonló fogadtatásban részünk, és ez hallatlanul jó érzés. És most érezzük igazán át azt, hogy milyen szeretettel bocsájtott minket utunkra az ország népe.
A nemzetközi sajtó értekezletet Marosán György kormányszóvivő vezette. A gazdasági társaságokról szóló törvény tervezetéről dr. Sárközi Tamás, a parlament titkárságának vezetője adott tájékoztatást. A pénzügyminisztérium nevében Kupa Mihály a forgalmi adóval összefüggő változásokról szólt. Majd kérdeztek a külföldi újságírók, akik között ott volt az Osztrák Televízió, a Szabad Európa Rádió és több tengeren túli sajtóorgánum tudósítója is. Megkérdezték például, hogy mennyi magántőke mozgósítására számít a kormány, egyáltalán van-e ilyen becslés. A válaszból kiderült, hogy ezt felbecsülni nem lehet, de mindenképpen több magánvállalkozás indul útjára, mint eddig. Másrészt az is bizonyos, hogy ez a magántőke semmiképpen sem lesz olyan mértékű, hogy az állami tulajdon döntő fölényét megingathatná Magyarországon. A harmadik téma váltotta ki a legnagyobb érdeklődést a jelenlévőkből, a bős nagymarosi vízlépcső ügye. A külföldi újságírók többek között azt kérdezték, a jelenlegi kormány hozzáfogna-e, ha most kellene indítania a beruházást. Továbbá, milyen lehetséges utasításokat adhat a magyar parlament a kormánynak? Milyen független tanulmányokat és milyen ellenvéleményeket vettek figyelembe, amikor a legracionálisabbnak ítélték az építkezés befejezését? És hogy a Magyarország gyűlés milyen sorrendben tárgyalja majd a fontos előterjesztéseket, arról holnap reggel, a napirend elfogadásakor maguk a képviselők döntenek.
Bősnél kész a 8 turbinaház, lassan befejezik a hajózsilip betonozását. A hatalmas munkaterületen beszerelésre vár 2 turbina is. Az erőmű fölötti felvízcsatorna egyik töltéscsíkját már aszfalt borítja, a másikból sem hiányzik sok. Az alvízcsatorna, amely a csúcserőműből kizúduló vizet hivatott elnyelni, immár 18 méteres mélységű, kotrása még folytatódik. A talajvízszint szabályozására számtalan kis zsilip épült már a szivárgó csatornákban. A Duna magyarországi oldalán mederáttöltésre kész a dunakiliti duzzasztómű, az ideiglenes hajózsilip. A Szigetköz felső szakaszán úgy szintén a talajvízszint miatt építenek csatornákat, a középső szakaszon pedig a hiányzó víz pótlását szolgálják a munkálatok. Itt a beruházás költségére ivóvizet kaptak a községek. A tájban 530 kút rejtőzik, amely a talajvízszint változásait hivatott figyelni az építkezés előtt, alatt, illetve a vízlépcső beindulását követő időszakban. Győr szennyvize egyelőre csak tisztítatlanul ömlik a Dunába. A szennyvíztisztító építése azonban már elkezdődött. Gönyűnél érintetlen a táj. A jelenlegi apró kikötő helyére nagyobbat építenek majd ezen a szakaszon. A következő állomás Esztergom, ahol megkezdték a Prímás sziget és a Táti öblözet árvízvédelmi töltésének építését. Ugyancsak érintetlen viszont Pilis Marót. Egyelőre állnak az üdülők a hullámtéren. Ha a vízlépcső megépül, itt fel kell tölteni a területet, tehát el kell bontani a házakat. A dunai hajósok ma már az új mederben közlekednek Nagymarosnál. A táj most ilyen, a régi meder elzárása, s benne a munkaterület kialakítása már nem sokáig várat magára. Ezt láttuk ma, és e körül folyik majd a vita holnap, az országgyűlés soron következő ülés szakán.
Az alapelvekben egyetértettek. Miben különböztek? A törvény az egyesületekben a kisebbség védelméről akar gondoskodni, ami az első pillantásra szép, de hibás elképzelés. A demokrácia lényege ugyanis éppen a többségi vélemény és akarat érvényre juttatása. Ez a Metesz véleménye.
Ha demokrácia van, akkor nem kell ezt külön deklarálni. A demokrácia annyit jelent, lehet nekem ellentétes véleményem is, nem fognak lecsukni, hanem egyszerűen miután a többségnek más a véleménye, azt nem akceptálják. Attól én még mondhatom a magam véleményét.
Túlszabályozza, bonyolítja a tervezet az egyesületi alapítás és működés útját, módját.
3-4 kulcskérdésben mondják meg azt, hogy ez nem lehet. Államellenes nem lehet, ez az amaz, amit minden a világon minden országban így tesznek. A többit bízzák az egyesületre, mert ha az egyesület ezt rosszul csinálja, nem lesz tagja, nem lesz kiből éljen.
És végül a gyűlések, tüntetések eddig nem emlegetett másik oldaláról.
Híve vagyok annak, hogy mindenki szabad fórumon mondja el a véleményét. Hogy úgy, mint Londonban, a Hyde Parkban menjenek ki a Hüvösvölgybe, és reggeltől estig gyűlésezzenek. De hogy a közrendet, közbiztonságot úgy zavarják, hogy mi az utasainkat nem tudjuk megfelelően elszállítani, én ezzel nem értek egyet. Tehát itt azt kívánjuk a szabályozástól, hogy egyrészről ne legyen túlszabályozott, csak olyan mértékig, amelyik orientál valamilyen irányba, ugyanakkor abban, ami a közélet közbiztonságot garantálja, legyen határozott.
Bár a soproni konferencia első napján a kérdés elméleti problémáiról tartottak előadásokat, már is látható, jelentős különbségek tapasztalhatók a tekintetben, ahogy a jövőt a különböző országok szakemberei elképzelik. Abban viszont szinte valamennyien egyetértettek, hogy a jövő elképzelhetetlen a szervezet nyitottabbá válása nélkül, és éppen ez a tény magyarázza, hogy számos nyugati országból is jelentkeztek a tanácskozásra. Juri Samraj, a KGST mellett működő állandó szovjet képviselet felelős vezetője, a szocialista közös piac fokozatos kialakítása mellett érvelt, amelynek érdekében új mechanizmus megfogalmazását látja szükségesnek. Ebben helye volna számos új együttműködési formának, mint például nemzetközi szocialista koncernek, vagy közös kereskedelmi képviseletek létrehozása. Mint kifejtette, a KGST országoknak meg kéne nyitniuk egymás előtt a piacokat, s fokozatosan felszámolni a ma még elválasztó gazdasági határokat. A kérdésről a következőképp vélekedik a konferencia magyar elnöke.
A világpiactól való eltávolodás sztálini koncepciójával radikálisan, gyökeresen szakítani kell, nyitnunk kell egymás felé is és a világpiac felé is. Továbbá az a véleményünk, hogy a kölcsönös gazdasági segítség koncepció egy régi koncepció. Ma már nem segítjük egymást, és nem ez a kereskedelem fejlesztésének a feladata, hanem az, hogy hatékonyan együttműködjünk, nem csak magunk, hanem a harmadik világgal is. És végezetül differenciáltan kell előre mennünk. Nem tudunk egységesen előre menni. Tehát azok, akik erre megértek, akiknek az érdeküket szükségessé teszik, azok menjenek előre.
Ők 200-an 1 milliárd dolgozó fiatal érdekeit képviselik. Azokét, akik közül a 21. században sokan gazdasági, politikai vezetők lesznek. Tőlük függ a jövő, és korán sem mindegy, hogy milyen körülmények között veszik majd át a stafétabotot. A vendéglátó magyar szakszervezetek nevében Nagy Sándor üdvözölte a tanácskozást. A SZOT főtitkára elmondta, a világ szakszervezeti mozgalma párbeszédre törekszik az ifjúsággal. Szüksége van a fiatalok támogatására, mint ahogy a fiataloknak is szükségük van erős, érdekeiket védő szakszervezetekre. A 3 napos tanácskozás célja, hogy megfogalmazza a dolgozó fiatalok jogait, követeléseit. Csak a legfontosabbak. a munkához, a csökkentett munkaidőhöz, az igazságos bérekhez, a lakáshoz való állampolgári jog. Bár a résztvevők a világ különböző tájairól, összesen 106 országból érkeztek, vannak közös gondjaik is. A feladat épp az, hogy közös nevezőre hozzák a mindenütt különbözőképpen jelentkező problémákat.
Részben igaz, hogy eltérnek az érdekei annak a fiatalnak, aki mondjuk egy afrikai országban vagy valamelyik nyugat-európai államban él. Ugyanakkor olyan átfogó kérdések, mint a békeügye, a technikai fejlődés társadalmi hatása, vagy például a nemzetközi pénzügyi rendszer hiányosságai mindenkit érintenek.
A kép első látása békés. Az utcákon autóáradat, háborús romok szinte sehol. Bagdad szüntelenül építkező, lüktető metropolis. Mecsetjei, szobrai, burnuszos lakói az ezeregy éjszaka meséit csalják gondolatainkba. De a Tigris folyó hídjain 50 méterenként géppisztolyos őrök állnak. S már az utcákon is felfedezzük a katonákat, akik különösen gyorsan előkerülnek, ha fényképező, filmező idegent látnak. Innen is tapasztaljuk, a tűzszünet nem béke. Roppanékony még a nyugalom. Az emberek örülnek, ha egy-egy ENSZ katonát látnak. Megsimogatják, invitálják kávéra, beszélgetésre. A népnek elege volt a 8 éves háborúból, a halottak, a sebesültek 100 000-ből. Békét akarnak és megnyugvást, fegyverropogás helyett életet. Hogy romjaikat felépíthessék, mint az ókori Babilont, amelynek több ezer éves magjából mindössze 2 év alatt varázsolták elő az eredeti mását. Istár kapuján az elmúlt 2 hétben több 10 000 vendég és helybéli lépett be. Már a 2. babiloni fesztivál impozáns nyitóestjén találgattuk, vajon a szegedi balett hogyan állja meg helyét Nagy Sándor hajdani görög színházában. A 45-50 fokos nappaloktól, a szokatlan ételek okozta gyötrelmektől legyengülve az 5000-es nézőtér előtt. Nos, a siker itthoni mércével is nagy volt. A baletthez nemigen szokott arab közönséghez mérve pedig a duplájával is felér. Köszönhető ez a táncosok fantasztikus önfegyelmének, a körülményeken felülkerekedő művészi teljesítménynek. És annak is, hogy az európai kultúrát hozó táncjátékok mellett bemutatták Istárnak a szerelem istennőjének történetét. Különös varázslat volt a Gilgames eposz részleteit, arab muzsikára, arab koreográfus elképzeléseire, Babilon ősi falai között magyar táncosokkal látni. A siker rövid összegzése, lelkes hangú kritikák és újabb meghívás jövőre az immár 3. babiloni nemzetközi fesztiválra.
Cézár és Brutus, Cassius és Antonius a Nagymező utca zsebkendőnyi színpadán, ahol a zsugorított tér, a 3 órába sűrített mondanivaló egy ország rendetlenné vált politikai erkölcsi virágát állítja a reflektorfénybe, olykor groteszk módon.
Antonius, tehát hogy kövérni foglaljon körül és sím a képök, kéjjel orszanak. Cassius, hogy sápat, éhes szín. Sokat tűnődik, ilyenber veszélyes.
Mert félje Cézár nem veszélyes az. Derék és jó érzelmű római.
Miért nem kövérebb?
Mű feldolgoz egy meglehetősen kaotikus politikai és érzelmi helyzetet. Tehát vizsgálja a káoszt nem csak a társadalom vagy a politika szintjén, hanem a magánemberek sorsába való beleavatkozásának a szintjén is. Mindenki valamiféle alternatív megoldások iránt tapogatózik. Ennek a tapogatózásnak a drámája a Cézár, hogy mit tehet az ember, amikor olyan nagyon sok minden nem tehet.
Nem tartanak attól, hogy évadnyitó előadásként a Julius Cézár egy kicsit súlyos lesz?
Nem tartunk attól. Ez a legkisebb pesti színház, és kell, hogy legyen ebben a városban annyi ember estéről estére, akit a kornak ezek a talán végső vagy végletes kérdési azért még foglalkoztatnak.
Mi magyarok egy jellegzetes dologgal gazdagítottuk a világ hadtörténelmét, és ezek a huszárok.
Délszláv eredetű az ötlet, de a magyarok tökéletesítették, és így is terjedt el a világban.
A török portyázók ellen szükség volt egy mozgékony, az ő fortyáikat értő, sőt gyakran túlhaladó katonaságra. Ezt Mátyás király kiválóan ismerte föl, úgyhogy a magyar huszárságot tulajdonképpen az ő uralkodása idejétől számíthatjuk. A Rákóczi szabadságharc után, amikor a magyar emigráció külföldön, főleg Franciaországban, Lengyelországban, Törökországban és Oroszországban keresett menedéket, ezek a huszárok beléptek az idegen hadseregekbe, és viszonylagos gyorsasággal rendkívül megbecsült és elismert fegyvernemmé váltak. Utolsó tündöklésüket az 1848-49-es szabadságharca tehetjük. A háború első szakaszában szinte egyedül tartották fenn az osztrák túlerőt. A gépesítéssel, a géppuska és más tűzfegyverek bevezetésével a huszárság alkonya is megindult. Magyar néphadseregben egyébként 1955-ig voltak lovas alakulatok.
Mindezt egy mai sajtótájékoztatón hallottuk, mert október 24-től nagy nemzetközi huszártalálkozó hivatalos nevén kavalkád lesz Budapesten. A hősök terén, a várban, a sportcsarnokban láthatják majd egykori huszárjaink késői leszármazottait.
Tisztelt közönség, kedves barátaim! A Magyar Népköztársaság kormánya nevében
igenis helyt tudunk állni a nemzetközi megméretésben, és hogy minden nehéz helyzetből van kivezet a legfontosabb tapasztalatát az olimpiának. A tudók szereplésükkel a nemzet hitét, önbecsülését, önbizalmát erősítették, példát mutat.
Hiszen nem sokára kezdődnek a kemény munkát igénybe vevő hétköznapok, mert készülni kell az elkövetkező versenyekre, ezért mindenkinek jó munkát, jó egészséget, jó formát kívánok.
A vádirat szerint a volt telepvezetőnek kötelessége lett volna a náluk keletkező veszélyes hulladékok biztonságos átmeneti tárolásáról gondoskodni, illetve ártalmatlanítani azokat. Ehelyett a vádlott az óriási mennyiségben felgyülemlett anyagokat a telepen nagy gödrökben eltemettette. Az elásott hulladék környezetében jelentősen szennyeződött a talaj és a talajvíz. A krom koncentráció 1000-szerese, a só koncentráció pedig a 10-szerese lett a megengedetnek. A közeli felszabadulás úti kertesházak kutyai közül kettőt már elért a sószennyezés. A vádlott most elmondta, hogy főnökei, a kisszövetkezet vezetői szóban utasították a veszélyes anyagok elásására, és hogy jelzései ellenére sem tettek lépéseket a zsákok, hordók elszállítására, megsemmisítésére. Eléggé elgondolkoztató az is, hogy a környezetvédelmi hatóság 5 évig nem ellenőrizte a telep munkáját. A tárgyalás a tanúk és a szakértők kihallgatásával még a héten folytatódik.
Mennyi árkiegészítést kaptak a szabolcsi almatermelők, és ez az árkiegészítést vajon hozhatja-e azt, hogy nyereséggel zár az almaágazat a megyében?
Hát tulajdonképpen 100 millió forintot kaptak a termelők. A szovjet exportra kiment, vagy kimenő, vagy kiexportálandó almának a árának a javítására szolgál ez a 100 millió forint. No de a termelés az nem csak szovjet exportból áll, nagyon sok szövetkezetben. Várhatóan veszteséges lesz a tilalma termelése ebben az évben.
Hogy halad a fajtaváltás?
Az adott fajta szerkezet nem felel meg a mai igényeknek. Az üzemeknek nem igen van elegendő anyagi eszköze arra, hogy új ültetvényeket létesítsenek. A feladat azonban mégis nagyon sürgős lenne, hiszen oly kevés ültetvényt létesítünk az utóbbi években, hogy ilyen ütem mellett azzal is reálisan számolni kell, hogy az ezredforduló körül nagyon lényegesen csökkenni fog a megtermelt alma mennyisége is, és akkor még nem beszéltem arról, hogy biztosan nem lesz olyan választék, amire már ma is szükség lenne.
A centrum...
A perestroika elmúlt 3 évének legnagyobb szabású személyi és szervezeti változásairól döntött a Szovjet Párt Központi Bizottságának mai plénuma. A mindössze 1 órás ülésen Mihail Gorbacsov mondott beszédet, és a KB valamennyi javaslatát egyhangulag megszavazta. Erről nem sokkal ezelőtt Vagyim Medvegyev, a Szovjet Politikai Bizottság ma megválasztott új tagja számolt be az újságíróknak. Elmondta, hogy Andrej Gromyko idős korára tekintettel kérte nyugdíjazását és felmentését mind politikai bizottsági tagsága, mind az államelnöki funkciók alól. A híradó kérdésére, hogy vajon a KB Mihail Gorbacsovot javasolta-e az államelnöki posztra, Vagyim Medvegyev sokat sejtetően türelemre intett, mondván várjuk meg a legfelső tanács holnapi ülését. Medvegyev arról is beszámolt, hogy Mihail Szolomencevet felmentették PB tagsága és a Központi Pártellenőrzési Bizottság elnöki funkciója alól, hogy Piotr Gyemicsevet és Vladimir Dolgihot is felmentették PB póttagságukból. Anatoli Dobrinyin KB titkár nyugdíjba vonul.
Ennek persze csupán egy töredékét lehet előcsalogatni egy-egy olyan akcióval, mint az újabb 3 napos metróklubbéli marketingbörze, de ha így is van, már megéri. Most 1,5 milliárd forintnyi értékben 140 vállalat 40 ezer fajta felkínált termékének kódszámát őrzi a komputer memóriája, illetve azok a listák, amelyekkel egy-egy vállalat megbízottja személyesen jött el a készletvásárra. Az elfekvőség teher, méghozzá tetemes költségteher. De amíg a költségforintok nem annyira értékesek, mint a bérforintok, amelyekkel érdekelté lehetne tenni a készletleépítésben az anyaggazdálkodókat, addig csak a vállalatok jó érzésére lehet appellálni, hogy önmaguktól felkutatják, ami náluk feleslegessé vált, és megvételre felajánlják azoknak, akiknél hiányzik. No meg addig is, amíg a rapszodikus anyagellátás miatt biztonságosabb spejzolni, mint később esetleg hiába bejárni érte az egész országot. Ez a gyűjtögetés újra termeli ugyan a hiányt, de ez már messze vezet a készletcsere akciótól. Ezen most nem csupán a teherautó alkatrészeket, csapágyakat, földkábeleket keresőknek, hanem a használt gépeket még jól hasznosító kisiparosoknak is érdemes körülnézni. Sőt, olyanoknak is, akik építőipari vegyi anyagokat keresnek. Hogy mit keres itt egy TS gyártóágazat az elfekvőségek bőrzéjén?
Megpróbálunk a termékeinket még szélesebb körben teríteni Magyarországon, miután termékeink importkiváltását is szolgálják, és piacpolitika szempontból megpróbálunk mindenhol ott lenni, ahol vállalatok megjelennek.
Gyönyörű, szép csokrot, az kinek?
A Kovács Misinek, a kézilabda csapattól.
Csak nem az anyukája.
Az édesanyja vagyok.
Még ki se értünk a vám területről. Már is itt vannak az első poszterfüzetek, amik tegnap kerültek ki az üzletekbe.
Fölkészültünk, nálam két toll van, szóval amennyit kell, annyit írunk természetesen.
Mit szól ahhoz, hogy hányan vannak itt, hányan
nagyon
jöttek?
Nagyon boldog vagyok, hogy ennyien fogadják a csapatot, hiszen a magyarok mindent megtettek azért, hogy jól szerepeljünk.
Én azt hiszem, hogy Deák Gábor egy kicsit még a mennyiségi szemléletben szenved, mert hogy az első az volt, ezt többen bizonyíthatják az itt ülők közül, hogy kinyitotta ezt a poszterfüzetet, amit egy borítékban eljutattak, mint vezetőnek a buszra, és megszámolta, hogy megvan-e mindenki.
Pontosan, mert a poszter amerikai tempóban hihetetlen gyorsasággal készült, és
nem bízott benne, hogy nem marad ki senki.
Hiányozna, az pótolhatatlan hiba lenne.
Minden hajnalban néztük.
Rádióban hallgattuk, együtt hallgatt az osztály.
Óra alatt.
Természetesen. Most van ebben a pillanatban, azért nézem meg, mert nem tudom, mindjárt 8:30 lesz, nem sokára bérünk a Budapest sportcsarnokba, innentől kezdve mi a tervezett mai program?
Szeretném látni a kislányomat, aki 13 napos, és még nem láttam.
Fényképen sem? Nem sikerült eljutatni a képet?
Nem.
Hát akkor gondolom, hogy ezek a percek itt, amit várunk, hogy bemenjünk a Budapest sportcsarnokba, ezek elég nehezek.
Igen, nagyon várom, tényleg még így nem is izgultam talán.
És hogy hívják a kislányt?
Blanka Olimpia.
Viszont hogy van a tornász válogatott, és hogy van a sérült?
Tulajdonképpen a Achilles műtött gyerek, a Tóth Balázs, körülményekhez képest jól van, a hazaérkezés után meglátogattuk. Kruma Tibivel most fog találkozni, az egész csapattal most fog a megérkezés után először találkozni, pihent mindenki.
Milyen érzés egy ilyen fogadtatáson, így már másodszor részt venni, ugye, mert te az első hazaérkezett csoportban voltál.
Tulajdonképpen, hogy a versenyt befejeződtek, az olimpia emléké vált, és már történelem, de nagyon jól esik az, hogyha egy kicsit a elmúlás, végérvényes elmúlás időpontja kitolható.
Tulajdonképpen megszereztük az olimpia aranyérmet, ami egy sporták számára esernyő.
Esernyő?
De esernyő, igen. Általában a sportban az a szokás, hogy egy aranyérem legyen, az alá sok mindenki alá tud árni. Azonban úgy érzem, hogy ebben a csapatban több volt.
Én nagyon elégedett vagyok magammal, mert hát sajnos már elég idős vagyok, és nem vártam, hogy 16 közé is bejutok. Talán életem egyik legnagyobb eredménye ez, én úgy érzem. Nem csak én, a vezetők is.
A kor miatt, vagy pedig a teljesítmény miatt?
Hát csak valószínű a kor miatt, mert egyéni eredményem talán a világkupa a legnagyobb, meg Európa 12, de hogy 35 éves elmúltam, és 4 között vagyok az olimpián, mondjuk, és olimpia először van nekünk, hát úgy érzem, egyik legnagyobb.
A kalap vagyok. Hajrá, magyarok! Most akarsz egyet? Majd mikor jönnek, akkor...
De
kicsit.
Akkor jó nagyot, jó?
Hát mi belefér.
Hát szép számmal összegyűltünk.
Jöttünk szépen, és nagyon örül minden magyar ember. Hát ilyen gyönyörű eredményt elérni ezen az olimpián, és most már elégedetlenek. Épp itt áll a Pozsonyi Lajos mellettem, a Fradi Bót jégkoron kapusa, mert mondom nekik, hogy elégedetlenek a 11 arannyal. Azt eddig a góré kötött jósoltak, én 10-re tippeltem, így 11, de jönnek a srácok, már úgy látok. A magyarok, ott a hatalom! Csókolom Józsi bácsi!
Komáromi Márc 3 éves volt, most szeptember 5-én, és mondta, már kérdezte, hogy mit hoztam neki.
És mit hozott neki? Azon kívül?
Hoztam neki autót, ruhákat. Ez természetes, hogy
milyen autót kapott?
Rá. Nagyot, az volt a kérés, hogy nagy autót hozzak neki.
És milyen színűt?
Pirosat.
Dugig van már a sportcsarnok, legalább 10-12 ezer ember itt van. Az iskolákban nem mentek a tanításra a gyerekek. Én az a gyanúm, hogy nagyon sokan szabadnapot vettek ki.
Hát reméljük, hogy megérte nekik, és reméljük, hogy lesz még máskor is ilyen olimpia.
Most sajnos nem sikerült olyan eredményeket elérni, amire számítottunk, de nagyon szép és nagyon jól megrendezett olimpia volt ez a szörüli.
És mint egy magyar sportrajongó, hogy élt át ezt a néhány napot?
Hát, megmondom őszintén, most hirtelen nem is tudom, mert annyit idegeskedtünk, kapkodtunk össze-vissza, hogy azt se tudtam, fiú vagyok-e vagy lány.
Én azt hiszem, nem csak az aranyérem, hanem ez a maci, vagy mi ez is fantasztikus.
Valami kutyaféle, igen.
Kitől?
Ez tőlem a lányomnak.
Szóval ez ajándék, és hol a lány?
Hát sajnos még nem találtam meg őket.
Hát akkor azt hiszem ennél fontosabb nincs, én nem is tartom fel a kétszeres olimpiai aranyérmest, keressük a lányt, jó?
Jó.
Hányadik helyen ült abban a hajóban
először? Második. Második.
És onnan milyen látvány volt? Mikor tudta, hogy megvan?
Hát én nem láttam semmit a versenyben jó formán, most láttam először a négyest is itt a teremben. Hát én már csak akkor tudtam, hogy megvan, mikor dudáltak.
Hát azt ki tudja, hogy kinek dudálnak.
Hát gondoltam, hogy egyet dudálnak, és mi álltunk le legelőször, akkor gondoltam, hogy mi lehetünk az elsők.
Mit jelentett magának ez az olimpia?
Nem tudom szavakba foglalni. Nem tudok mit mondani.
Sírni lehet ezen a gyönyörű szép eredményen. Nem lehet mást mondani rá.
Miért jöttek ki, mondják már?
Mert boldogok vagyunk, és nagyon örülünk, hogy a magyar nép, ez a kis magyar nép ilyen óriási nagy lett a világban.
Hát én olyan ritkán láttam. Meg kell, hogy várjam, hogy elmúljon a tapsvar, mert közben olimpikonjainkkal itt a helyszínen is interjúkat készítenek a közönség szórakoztatására is. Hát jó nagy ez a taps.
Igen.
Nagy taps Egerszegi Krisztinának szól, aki azt hiszem valóban ennek az olimpiának a hőse lett.
Krisztina már itthon van egy pár napja, szóval milyen ez a siker?
Hát nagyon örülök neki is. Nem tudom. Hát nagyon örülök neki is.
Melyik nap volt az, amikor hazaérkeztetek a repülőgépen?
Szerdán.
Na most azóta, mint mondotta, felismerik az utcán.
Igen, hát többen felismernek, és gratulálnak.
Én az előbb, mintha láttam volna egy csókot, amit itt a közönségnek intett, jól láttam? Nem, ilyet nem csinál?
Nem, csak viszkedett a szám is meg.
Itthon ünnepelni, és ezt a hangulatot életem legszebb pillanatának tartom, és azt hiszem a Krisztina szintén.
Kérem szépen, aki a nyakkendőt köti,
Farkas Tibor, az MBS szakfelügyelője.
És akinek köti?
Takács János, kötött fogású 74 kg.
De miért nem tud egy kötött fogású 74 kilós ember egy nyakkendőt megkötni?
Én nem tudom, hogy még mindig nem tanultam meg rendesen.
Végül is ez nem is olyan fontos. A sportberkekben jártas emberek pontosan tudják, hogy bocsánatot kérek érte, szóval pontosan tudják, hogy a birkózók füle miért ilyen kőkemény, kérem szépen, de aki nem járatos a birkózásban, nem tudja. Miért?
Hát ez általában mindenkinél eltörik. Akinek nagyon rugalmas port van a fülébe, annak nem, de általában mindenkinek eltörik, ahogy a fejek összecsapódnak dobásoknál, szőnyegen.
De ez nem zavar sem a birkózásban, sem a magánéletben.
Teljesen érzéktelen, úgyhogy ugyanúgy hallok is vele, nincs vele semmi probléma.
Ennél nagyobb baj sose legyen, és ez az olimpiai szereplés igazán jó volt. Mi a véleménye a szakembernek erről?
Én inkább a magánvéleményemet mondanám el, a saját kívánalmaimat. Nagyon szomorú vagyok, hogy 5 bronz lehetőségből egyet sem tudtunk megfogni.
Nekem a Beatles együttesnek a Nehéz nap éjszakája című filmje jutott eszembe. Azt kezdődik így, hogy megérkeznek a pályaudvar, és nem tudnak meglógni az őrjöngő tömegek elől. Nekem ez jutott eszembe, mert ahhoz hasonló volt ez, amit itt átéltük az elmúlt percekben.
Ugye nem sértem meg, ön a legidősebb a csapatban, ön már élt át hasonló.
Sajnos a legidősebb vagyok, és fantasztikus ez a mai fogadtatás. Rólam szakad a víz. Hozzá kell tennem azt is, hogy kint a Ferihegyen is már 2 nappal ezelőtt egy kisebb mértékben is, de hasonló fogadtatásban részünk, és ez hallatlanul jó érzés. És most éreztük igazán át azt, hogy milyen szeretettel bocsájtott minket utunkra az ország népe.
Úgy érzem, hogy a teljes magyar csapat nevében mondhatom, hogy a munka valóban meghozta gyümölcsét, és nem csak az ötösára gondolok, hanem az egész magyar csapat.
Hát egy mondatot hadd kérjek, miközben gratulálok. Mi volt az oka ennek a fantasztikus lemerevedésnek?
Fogalmam sincs.
Ez valami szörnyű dolog lehetett.
Hát még igazán még most sem fogtam föl. Szóval olyan hirtelen.
Amikor egyszer csak érezted, hogy lassabban és lassabban megy a hajó, akkor elsötétül a világ? Hát nem sötétült el, de egyszerűen képtelen voltam már egy erőset húzni.
Én most nem is a fizikaira gondolok, hanem hogyan élted ezt meg? Szóval tudtad, hogy baj van?
Hát mikor már nem jött ki belőlem ez a merevedés, egy olyan 10-20 méter után akkor már tudtam, hogy akkor már vége. Pedig 700-nál még nem mentem nagyobb iramot, mint ahogy szoktam. Nem tudom.
Ha van ilyen, én azt javaslom, hogy ne szomorkodj. Szerencsére sikerült azért egy aranyat is azaz, és van még idő.
Igen.
Én ilyen idegesnek még talán nem is láttam önöket.
Hát ez nem babra ment ez a játék, úgyhogy itt szerintem elsősorban legalábbis vívásban arról tudok beszélni, az idegek harca volt ez.
És ez az olimpia különösen, hiszen a vívás általában is az idegek harca.
Különösen, mert 8 éve készültünk erre az olimpiára, és annyira mindenki hajtott, és annyira mindenki ezt akarta megnyerni, hogy őrületes idegtépő csaták voltak.
De is most milyen érzés az ölni? Kudarcként, sikerként, vagy a langyos víznek könyvelik el?
Nem, hát ezeket az embereket látva az ember mindenféle bánatot és gondot elfelejt, és azt mondta, hogy megérte. Szóval akár arany, akár ezüst, akár bronz, megérte csinálni.
Tisztelt közönség, kedves barátaim! A Magyar Népköztársaság kormánya nevében, és azt remélem, itt tízezernyien mindannyiunk nevében együtt köszönhetjük a diadallal hazatért magyar olimpiai csapatot. Amikor teljesítményüket méltatjuk, és a nemzet színe előtti tízezernyien elismerjük, tudva a milliók hasonló gondolatáról, akkor ez nem a nemzeti kérkedés hivalkodás jegyében történik, de legalábbis abban a bizakodásban. Ha jó volt magyarnak lenni Szöulban, köszönhetően ennek a kitűnő csapatnak, jó lesz magyarnak lenni itthon, a jövőben, tetteinkben, lelkünkben.
Miben látom én a legfontosabb tapasztalatát az olimpiának? A felkészültség, a tudás és az akarat együtt képes legyőzni minden nehézséget. Igenis, helyt tudunk állni a nemzetközi megméretésben, és hogy minden nehéz helyzetből van kivezető út. Mi ezt a tudatot szerettük volna megerősíteni mindenkiben. Az az őszinte remény él minden olimpikonban, hogy a magyar sportolók szereplésükkel a nemzet hitét, önbecsülését, önbizalmát erősítették, példát mutattak.
Szóval most ünnepelünk, de azt hiszem nem lehetünk elbizakodottak, hiszen nem sokára kezdődnek a kemény munkát igénybe vevő hétköznapok, mert készülni kell az elkövetkező versenyekre, ezért mindenkinek jó munkát, jó egészséget, jó formát kívánok, és kívánom, találkozunk újra Barcelonában.
katona megalázó módon kötténnyel jutott túl az izlandi védőn, és Steidl gurításával 1-0 az újpesti Dózsa javára. Az 50. percben ismét katona. A védő kézzel üt a labdába, 11-es. Kozma előbb a kapufára lövi a büntetőt, és utána hiába rúgja be, természetesen nem gól, hiszen a szabályok szerint ő már nem érhet még egyszer a labdához, mielőtt más érintette. Joggal bosszankodtak a Dózsa szurkolók. És jött az izlandi válasz a 68. percben. 1-1 Thordarson lövésével. 4 perc múlva dőlt el a továbbjutás. Katona Maggeri módon sarkalt a hálóba, ezzel lett 2-1. És hogy milyen volt a mérkőzés színvonala, arra ez a zűrzavaros jelenet is jellemzi.
Nem zengett tavaly a sajtó arról, hogy világkupát nyertek a gyerekek, a 11-12 évesek. Szó sem esett arról, hogy 78 csapat között veretlen nyerték Helsinkiben a finn kupát. Csend volt akkor is, amikor másodikok lettek a világ legnagyobb gyerektornáján, a Norvég kupán. Tudomásom szerint soha senki nem írta meg, ide bármelyik srác jöhet, nem zavarják el. Nem beszélt senki arról, hogy itt nincs hangos szó, hogy itt a gyerekek szeretnek játszani, hogy jó focizni. Senki nem tudja, hogy itt a nagyobbak a kicsik meccseit is megnézik. Hogy itt az az ünnep, ha valaki igazolást, sportorvosit, s végül egy kifakult stadionmeszt kap. Önöknek fogalmuk sem lehet arról, hogy igazi bíró vezeti még az egymás közötti edzőmeccseket is. Hogy a hangos bemondó az üres tribünnek is elmondja az összeállítást, mert itt tisztelik a teljesítményt, a sportolót. Miközben jól érzi magát egy-két ballábas is, mert tudják, hogy ő is izzad, ő is akar. Viszont önök minden nap olvashatnak a nagyokról. Azokról, akiknél egy győzelem 20 000 forint. De nem, hogy győzni, már játszani sincs szívük. Azokról, akik havi fixért plusz prémiumért elérték, egyre kevesebben járunk meccsre. A nagyokéra. Mert bízom abban, ha többször szólunk róluk, ez a lelátó legalább nem lesz üres.
Néhányan ugyan csodálkoztak, de azt hiszem megérthető a dolog, hogy ön miért szólalt fel olyan hevesen a mostani elnökségi ülésen.
A mai helyzetben egy alapellentmondással állunk szembe. Stratégiailag, hosszú távon úgy gondolom senki nem vitatja, hogy kell bérreform. Ugyanakkor az emberek türelme fogy. A köztudatban sokan eleve is a bérreform fogalmát összekeverték. Én megértem őket egy bérnövekedéssel.
Az élelmiszeripar tudomásom szerint húzó ágazatnak minősül, fejlesztendő ágazatnak. Ehhez mérten mennyire változhat a bérpolitika?
Mi hozzunk a konyhára még akkor is, ha közgazdaságilag időnként vitatható, hogy most drágán termelünk-e, vagy nem. De az országnak szüksége van az export dolgokra is, és ehhez az kell, hogy a nálunk dolgozó emberek előtt is világos perspektívát tudjunk adni, hogy bérbe, élet- és munkakörülménybe, összes nehézséget megértve, valamiféle zuhanó romlás nem következhet be.
Mire számíthatnak tehát ezek után az élelmiszeriparban dolgozók?
Úgy gondoljuk, hogy arra számíthatnak joggal, és mi az egész érdekvédelmi, érdekképviseleti munkánkban ezt első helyre tesszük, hogy az értéket termelő emberek főmunkaidei tevékenységét, még ha fokozatosan is, de jobban meg kell fizetni. Enélkül az egész kibontakozás veszélyeztetve lesz.
Áruház alumíniumnak, pontosabban olyan hazai alumínium gyártmányoknak, amelyekből általában sok kell, de kevés van, és az is ezernyi helyen szétszórva. Legény legyen a talpán, aki mindezt összehordja, ha szüksége van erre-arra. Talán 4 hasonló ilyen építmény van az országban. Lényegében raktár áruház 25 millió forintot érő készlettel. Ez a székesfehérvári 31 millióért készült. Magános és közületi vevő előtt egyaránt nyitva az ajtaja. De a nyitány viszonylagos készletgazdasága meddig tarthat? Talán nem lesz igaz, ami ilyenkor már közhelyszámba megy, startnál minden, később valami azért mindig van. Legyen, aki kiböjtöli.
Attól, hogy egy új áruházat nyitunk, a hiánycikkek nem fognak megszűnni. Minden esetre mi, miután ebből élünk, arra fogunk törekedni, hogy itt is legyen belőle valamennyi, és minden áruházunkban legyen belőle valamennyi.
Az őszre és télre ajánlott utak 60%-ára már azok is jelentkezhetnek, akiknek utazásra mindössze 10 000 forintjuk van. Ezért az önmagában persze nem kis pénzért 5-6 napra eljuthatnak Isztambulba, Párizsba vagy Rómába. Bár ma már Bécsből is el lehet menni, sokak szerint olcsóbban ugyanezekre a helyekre, mégis ez a lehetőség nem jelent konkurenciát az utazási irodáknak, mondta dr. Pál János, az OTP Pentatours vezérigazgatója. Hiszen a magyarok többsége nem beszél annyira jól idegen nyelveken, hogy ne lenne számukra biztonságosabb egy magyar szervezésű úton részt venni. Az igazi távoli egzotikus utakra különösen igaz ez. Tájföld, Indonézia, Tanzánia vonzó lehet mindazoknak, akik nem sajnálnak fejenként 115 000 forintot egy 2 hetes kikapcsolódásra.